Jó estét kívánok! Hivatalba lépett az új Trump adminisztráció. Egymást követik a becslések és találgatások, hogy mit hoz majd az új napfényes éra. Mai vendégünk Lacó Ferenc, aki már novemberben közzétett egy írást, azzal a címmel, hogy a recept, amit Donald Trumpnak nem kellene átvenni Magyarországról, valami ilyesmi volt az angol nyelvű címe, egy angol nyelvű szövegről beszélünk, azóta csombolygatom magamban ezt a szöveget, és most arra gondoltam, hogy most, amikor már kézzelfogható valóságba került, hogy milyen lesz ez az időszak, megkérdezem, hogy a saját proféciáid milyennek tűnnek, és mire számítasz a következő időszakban.
Jó estét kívánok, és üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Pontosan erről szól a cikk, hogy ugye Magyarország bizonyos értelemben ideológiai receptet kínál Trump számára, mind a kultúrpolitika terén, mind pedig abból a szempontból, hogy hogyan lehet egy jobboldali fordulatot levezényelni, hogyan lehet centralizálni a hatalmat. És én arról írok ebben a cikkben, hogy mennyire reális az, hogy Amerikában is meg tudják azt valósítani, amit az Orbán rezsim Magyarországon megvalósított mondjuk az elmúlt 15 év során. És én alapvetően szkeptikus vagyok ezzel a tézissel kapcsolatban, hogy valójában túl sok haszna lenne a magyar receptnek, annak ellenére, hogy erről számos helyen komolyan írtak az elmúlt hónapokban, sokan úgy gondolják, hogy a magyar dedemokratizációs út lehet Amerika jövője is. Én úgy gondolom, hogy ennél ez a történet jóval bonyolultabb, és számos perdöntő szférában, például a szavazati rendszert illetően, az alkotmányos rendet illetően, vagy akár konkrét ügyekben, mint például az egyetemek autonómiája, a gazdasági berendezkedés, és így tovább. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok a különbség, és ezek a különbségek meg is fognak maradni alapvetően a két ország között.
Mert nem hasznos ez a modell, mert nincs rá politikai akarat, vagy egyszerűen nem ültethető át.
Én alapvetően azon, hogy nem ültethető át. Tehát mondjuk megnézzük az egyetemeket, ugye Magyarországon abból indult el az Orbán rezsim, hogy volt egy állami szféra, amiből elkezdték privát alapítványokba átvinni a hatalmat, és ezen keresztül alakítottak ki egy olyan politikai kontrollt, ami az egyetemi autonómiát ugye gyakorlatilag megcsorbította Magyarországon elég-elég érdemben. Míg Amerikában pont az ellenkező a helyzet, tehát ott ugye magán egyetemek vannak, és ezeknek a magánegyetemek nagyon fontos elve az, hogy szabadon üzemelhessenek, és hogy a kormánynak ne legyen közvetlen beleszólása. És ugyanaz látszik, hogy a republikánusok megpróbálják növelni a beleszólásukat. Én úgy gondolom, hogy ez hosszú távon nem fog nagyon-nagyon komoly eredményeket elérni, ugyanis az a privát hatalom, ami mondhatni ezeket az egyetemeket fenntartja, ez alapvetően független az államtól. Ugyanezt látom gazdaságilag is, tehát hogy Magyarország egy olyan gazdasággal rendelkezik, ami ahol a mondhatni a magánvállalkozások szerepe hát hogy is mondjam, behatárolt ahhoz képest, hogy állami megbízásokból, államhoz kötődő projektekből mennyi pénzt lehet kisajtolni. Amerikának meg pont ellenkezőleg ugye egy nagyon dinamikus magángazdasága van, és részben pont az a probléma, hogy az állam szerepe meg viszonylag le van szűkítve, hogyha azt nézzük, hogy a jóléti juttatások milyenek, a jóléti állam kiépítettsége mondjuk milyen szinten áll, akkor Európa számos államához képest Amerikában alapvetően gyenge az állam, és ugye Trump ezt még ebbe az irányba fogja elvinni, tehát ő alapvetően ilyen szempontból leginkább államellenesnek mondható a gazdaságpolitikai szempontból. Tehát itt is azt látjuk, hogy valójában két nagyon-nagyon különböző esetről van szó. Tehát az, hogy vannak ezek az ideológiai összhangok, van egyfajta kulturális összhang a két vezetőség között, az valójában nem jelenti azt, hogy a két mondhatni modell igazából hasonlítana egymásra. A politikai stratégiák szempontjából szerintem a két vezető lehet, hogy sok mindenben egymástól fog próbálni átvenni trükköket, hogy így mondjam, de ez nem jelenti azt, hogy valójában attól kéne félnünk, hogy az Egyesült Államok mondhatni urbanizálódik a következő évek során.
Félnünk akkor kellene, hogyha az Egyesült Államoknak lenne hatása Magyarországra, vagy valamilyen módon hatni akarna. A kérdés az, hogy van-e ennyire jelentős. Most Magyarországról beszélgetünk, de hát nyilván Romániában hallgatjuk ezt, és itt ez a kérdés úgy vetül fel, hogy mi a jelentősége Közép-Kelet-Európának. Varsótól Bukarestig nem véletlenül mondom ezt a két országot, mint a NATO védmű két nagyon fontos bástyáját, hogy szerinted mennyire engedi ki kezéből ezt a térséget az Egyesült Államok, vagy hogyha nem engedi ki, akkor ennek ilyen urbanizációs célja, eszközei lehetnek-e?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azt mondom, hogy tényleg perdöntő fontosságú, hogy te is említetted, ez végül is a regionális politika szempontjából a legfontosabb, hogy az Amerikai Egyesült Államok eddigi szerepe fennmarad-e. Én azt gondolom, hogy Orbánék ugye arra számítanak, hogy Trump külpolitikája nagyon másmilyen lesz, mint a Biden adminisztráció külpolitikája. Én alapvetően azt gondolom, hogy nem, egyáltalán nem biztos, hogy ez így van. Ugye Trump természetesen tett több nagyon meredek kijelentést azzal kapcsolatban, hogy megoldja az ukrán-orosz háború gyakorlatilag néhány napon belül, és Orbán Viktor tavaly nyári béke missziója is ugye gyakorlatilag arra a gondolatra épült, hogy ő megelőzi Trumpot, mondhatni Trump előtt már Trump lesz, és hogy már bemutatja, hogy hogyan kéne elindítani egy párbeszédet, ami később tűzszünethez vezet, ami később békeszerződéshez vezethet, és a Trump is ezt ígérte. De én azt gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájának valódi alakítói tudják, hogy ez egyáltalán reális jelenleg, és hogy az orosz agresszióval szemben továbbra is fenn kell tartani azt a nagyon erős ellenállást, amivel az ukránok ugye gyakorlatilag megállították az orosz hadsereget, és abban a nyugatnak abszolút, abszolút kulcs fontosságú érdeke van, hogy az oroszok ne nyomuljanak előre. És én azt gondolom, hogy Trump akármennyire más a stílusa, akármennyire ugye nagyobbakat ígért, valójában tovább fogja folytatni azt a politikát, ami eddig is zajlott. Én legalábbis ezt tippelném, mondhatni, mert nagyon sok mindenben csak tippelni tudunk, pontosan azért, mert rengeteg a kiszámíthatatlan tényező. A regionális rendet illetve, ami viszont változás lesz, és ez elég nyilvánvaló, az az, hogy az úgynevezett liberális demokratikus világ összefogását, amit ugye a Bidenék központba helyeztek, mint ideológia alapját a saját külpolitikáknak, és amit ugye Blinken képviselni próbált, az valójában véget ért. Tehát ugye ilyen szempontból Orbánéknak teljesen szerencséjük van, hogy nem lesz már az a nyomás, ami mondjuk az elmúlt éveket jellemezte. Tehát ez a típusú, mondhatni, demokratikus értékekre épülő külpolitika, ez biztos, hogy nem áll majd központban. De ami egyébként szerintem nagyon-nagyon fontos kérdés lesz, és erről több elemző is már hosszabban értekezett, az, hogy Orbánnak természetesen nem csak a Putyin rezsimhez vannak bizonyos kapcsolatai, hanem ugye a kínai gazdasági befolyást is Magyarországon tényleg engedélyezte olyan szinten, hogy az jóval, jóval komolyabbá vált az elmúlt években. És ez az a pont, ahol egyébként a trumpi külpolitika nagyon direkte ütközni fog a magyar külpolitika irányjal. És én úgy gondolom, hogy ha Trumptól valamit mondhatni, tényleg konkrétan várni lehet, és már most szinte biztosra lehet venni, hogy azt fogja csinálni, amiről beszél, akkor az pont a Kína politika, amiben ő hozott ugye nagyon fontos fordulatot már 8 évvel ezelőtt, és ezt most is folytatni fogja. Tehát a Kínával való rivalizáció az szerintem még élesebb lesz, és ebben az ügyben a magyar külpolitikának mondhatni ez a lavírozó álláspontja, amit éppen Orbán Balázs is rendszeresen előad, hogy a két mondhatni blokk között kellene közvetíteni. Ez az amerikai külpolitika szempontjából megengedhetetlennek fog szerintem tűnni.
A konnektivitás politikája, ezt így fogalmazta Orbán Viktor idén, illetve tavaly.
Pontosan, igen. Igen, így van, pontosan. Tehát az elv, hogy Magyarországnak ki kéne maradni a blokkosodásból, és ugye ahelyett, hogy a nyugat perifériáira szorulna, és hogy ahelyett, hogy éles határ lenne a nyugat és a keleti világ között, ahelyett, hogy összekötjük a két világot, én úgy gondolom, hogy a trumpi külpolitika ezzel pontosan, hogy szembe fog menni, tehát igazából kemény vonalasra fognak hatalomba kerülni, és a Kínával való versengésben sokkal keményebbek lesznek, akár még a korábbi évek politikájánál is, amit ők fognak vinni.
Az Amerikán belüli demokratizálódás, vagy ahogy fogalmaztál, demokratizálódás, az hogy alakul? Az, hogy nem akarják átvinni az Orbáni modellt, nem jelenti azt, hogy amúgy meg demokratizmusra törekednek.
Egyértelműen igen, így van. Tehát én azt hiszem, hogy ugye Trump alapvetően a szélsőjobboldal hatalomátvételének egy kísérletét jelenti. Ugye Amerikában óriási vita volt az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogy valójában mekkora a fasizmus veszélye, hogy Trump valójában fasiszta típusú politikus-e. Én alapvetően ezt túlzásnak tartom. Tehát én azt gondolom, hogy ő se nem populista valójában, se nem fasiszta. Szerintem, ha populista lenne, akkor sokkal inkább támogatná a társadalom egyenlőség irányába való reformját. Ha pedig fasiszta lenne, akkor viszont erőszakos tömegmozgalmat próbálna szervezni. Szerintem egyikről sincsen igazániból szó. Trump valójában egy demagóg. Egy demagóg.
Gondolják azt, hogy azért hajlamos az erőszakot, mint politikai eszközt használni, ha a helyzet úgy hozza.
Hát nagyon-nagyon elvtelen politikus. Tehát én azt gondolom, hogy ugye az, amit tudunk róla, az az, hogy nagyon könnyen befolyásolható, hogy nincsenek szilárd nézetei, és hogy valójában nagyon sok mindent szinte kapásból úgy dönt el, hogy bele se néz ugye a részletekbe, tehát nagyon-nagyon-nagyon kevéssé befolyásolható. És ez is egyébként szerintem a magyar rezsim stratégiai szempontjából ez nagyon fontos, mert ugye éveken át abba investáltak, hogy megpróbálják Trumpot meggyőzni arról, hogy van egy magyar modell, hogy Magyarországgal érdemes szoros kapcsolatokat kialakítani, hogy privilegizált partnership lesz, ugye mondhatni, Európán belül a magyar országgal, és hogy Orbánék tudnak különleges, mondhatni, szolgálatokat tenni számukra. Ezzel az a probléma, hogy Trump alapvetően lehet, hogy nem is igazán emlékszik erre az egész, mondhatni, manőverre, illetve egyáltalán nem biztos, hogy neki ez annyira fontos lenne. Tehát itt ugye van nyilván egy olyan szintű óriási különbség, hogy míg Magyarország számára ez egy kiemelten fontos ügy, addig az Egyesült Államok számára az, hogy Magyarországon pontosan mi van, az jóval kevésbé fontos, és jóval kevésbé figyelnek rá. És Trump ugye tipikusan azt, hogy tudjuk róla, hogy nagyon-nagyon sok ügyben pont azt gondolja, amit 5 perccel azelőtt mondott neki valaki, vagy épp az ellenkezőjét. Tehát ugye arra is hajlamos, hogy direkt azért döntsön mondjuk valamilyen ügyben valami mellett, mert éppen a legutolsó ember, akivel beszélt, az ellenkezőjét állította számára, és hogy szeret ugye ellent mondani. És hogy ezért aztán iszletesen ugye kiszámíthatatlan a helyzet, de az biztos, hogy a magyar rezsim ugye szimbolikus értelemben sikerült felértékelnie a saját teljesítményét, tehát az amerikai diskurzusba tényleg bekerült, az amerikai ilyen mondhatni kultúr kamfos diskurzusban kiemelt példaként szoktak hivatkozni rá, de ez reálpolitikai egyáltalán biztos, hogy sokat jelent.
Az utóbbi napokban volt néhány furcsa esemény. A legtöbbet erről a vitáról volt szó, hogy akkor elmegy, nem megy el Orbán Viktor a beiktatási eseményre, hogy azért nem megy el, mert nem kapott meghívót, hogy kapott, de csak maga, szóval nagyon furcsa volt.
Igen.
És hát a másik ilyen nagy figyelmet keltő esemény az volt, hogy tiltólistára került Rogán Antal. Mit érdemes ezekből a jelekből kiolvasni, vagy egyáltalán kell-e ezekkel a jelekkel fogalmazni? Még egy részletet hozzátennék, mert megütötte a fülemet. Szijjártó Péter Bukarestben járt az elmúlt napokban, és ott részt vett egy ilyen gáz energetikai konferencián, ahol azt nyilatkozta, hogy az amerikai cégek miatt nem valósult meg a Fekete-tengeri gázkitermelés eddig, valahogy így fogalmazott. És hogy elcsodál, ez pont az nap, amikor a Trumpot benyiktatták. Kicsit úgy éreztem, hogy az eddig nagyon Amerika barátnak tűnő kormány, magyar kormány esetében egyre több jel utal arra, hogy nem felhőtlen ez a viszony, vagy egyre kevésbé felhőtlen.
Így van, így van. Ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, ugyanis tényleg arról van szó, hogy a Trumpot leszámítva, illetve a trumpista mozgalmat leszámítva, az Orbán rezsim image nagyon-nagyon negatív Amerikában. Tehát még a republikánus párt Trumphoz kevésbé közvetlenül kötődő irányzatai szempontjából az Orbáni külpolitika az ugye rendkívül problémás. Ennek természetesen az orosz kapcsolatok a legfőbb példája, de nem csak erre szűkül le, hanem a jogállamisággal kapcsolatos problémák, a demokrácia leépítésének ügye. Valójában Amerikában mindkét oldalon hasonlóan gondolkoznának erről, és ugye a Trumpi mozgalom az egy 25, mondjuk 30%-ot jelentő tömeg, ami nagyon-nagyon jelentős, és a választásokat tudnak nyerni ezzel az nagyon nagy kisebbséggel mondhatni, akik tényleg konkrétan a Trumpi agendát támogatják, de ez nem jelenti azt, hogy az amerikai mondhatni establishment, és főleg a külpolitikát meghatározó elit számára ne lenne nyilvánvaló, hogy itt problémás dolgok vannak. Ami szerintem nagyon-nagyon megkapó jelenleg az az, hogy azáltal, hogy visszatért Trump a hatalomba, azáltal az Orbánhoz való kapcsolat jelentősége valójában lecsökkent. Ugyanis tavaly még úgy lehetett gondolni, hogy ugye Európában Orbánnak kiemelkedő szerepe van, pont azért, mert ő nagyon nyíltan Trumpot támogatja, miközben most ugye rengeteg európai közszereplő, akik sokkal jelentősebb hatalommal rendelkeznek, mondhatni az Európai Unión belül, szintén próbálnak vele jó viszonyt kialakítani, akár ugye a korábbi holland miniszterelnök Mark Rutte, aki ugye a NATO-nál dolgozik, ilyen nagyon-nagyon komoly gesztusokat próbál tenni. Meloni nagyon fontos szereplő ebben a történetben, aki Olaszország vezetőjeként szintén közeli kapcsolat próbál lenni Trumppal. Tehát én úgy gondolom, hogy pont emiatt, hogy most a transatlantikus viszonyban a Trumphoz való közvetlen személyes viszony sokkal fontosabbá vált, ezáltal Orbán szerepe valójában csökkenni fog.
Itt tart az amerikai magyar viszony, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Magáról az amerikai társadalomról mit tudsz mondani, hogy milyen perspektívái vannak, és két megdöbbentő híre volt a mai napra, vagy számomra, bár számítottam rá, de nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan be fog következni a WHO-ból való kilépése az Egyesült Államoknak és a klímaegyezmény felmondása. Tehát azért, ahogy Orbán Viktor fogalmazna, repülőrajtot vett ez a Trump adminisztráció.
Egyértelmű, igen, tehát az mondjuk nyilvánvaló számomra, hogy amit mondjuk az Európai Unió lakosságának 80 sok és meg 90%-a támogat, azt Amerikában meg lehet olyan értelemben vétózni, hogy például a klímaegyezményből való kilépés, hát ez egy olyan ügy, amiben gyakorlatilag Európában tehát csak a legszélsőségesebb, mondhatni összeesküvés elméletekben gondolkozó, vagy hát a tudományt mint olyat elvető emberek gondolják azt, hogy itt ugye még kérdés lenne, hogy az ember által okozott változások kihatása vannak a klíma átalakulására, és hogy ebből nagyon komoly problémák származtak. Tehát ilyen értelemben természetesen az igaz, hogy a Trumpi hatalomgyakorlás, illetve a hatalomgyakorlás céljai, azok nagyon-nagyon szélső jobboldaliaknak tűnnek jelenleg. És hát ugye a nagy kérdés az, hogy hogyan fog Amerikában ez a harc, mondhatni, eldőlni, ami leginkább szerintem arról szól, hogy van egy politikai hatalmat gyakorló elnök, akinek nagyon erősek a jogai, és van egy nagyon erős intézményrendszer, aki meg próbál részben azért letompítani azt a akár külpolitikai, akár belpolitikai irányt, amit Trumptól jelenleg várunk.
Na, hát itt tart a folyamat, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, még azt sem tudjuk, hogy mit hoz a ma, de azt látjuk, hogy az a meggyőződés, hogy nagyon-nagyon szoros együttműködésben fogják kezdeni Orbán Viktor és Donald Trump a 2025-ös évet, az egyelőre nem vált be. Meglátjuk, hogy bevál-e a közeljövőben. Írt egy nagyon érdekes írást erről. A recept, amit Trump remélhetőleg nem vesz át címmel, az Orbán rendszer és a Trump rezsim lehetséges különbségeiről vagy hasonlóságairól. Olvassák el, fontolják meg, és ha úgy vélik, akkor hallgassák újra a hanganyagunkat, mert visszahallgatható a honlapunkon. Ferenc, hogyha telik még egy kis idő, és már tényleg lehet látni, hogy merre halad, hogy ugyanilyen ritmusban halad-e a Trump adminisztráció, akkor térjünk vissza a jóslataidra és a meglátásaidra, és ellenőrizzük a történelem tényeit.
Nagyon szívesen.
Köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége voltál, várunk vissza.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ez volt az Értsünk szót, Lacó Ferenccel, Parászka Boróka műsor szerkesztője búcsúzik. A viszonthallásra!